Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kiterjedt dróntámadást hajtott végre Ukrajna az orosz flotta ellen az Azovi-tengeren. A kijevi vezérkar tájékoztatása szerint 21 olajszállító tankerhajót ért találat, írja a Portfólió. Ezzel egy időben a Szumi, Odessa és Harkiv térségét ért orosz légicsapások több halálos áldozatot követeltek és számos sérülést okoztak. Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszakai hadműveletben a tankereken kívül 4 vontatóhajót, 2 teherszállítót és 1 kotróhajót is eltaláltak. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, ha a kijevi beszámolók helytállónak bizonyulnak, ez lehet az eddigi legnagyobb szabású ukrán dróncsapás az orosz flotta ellen. Észak-Macedónia vezeti a Ryanair járaton péntek reggel történt súlyos baleset vizsgálatát, írja az Infostart. A görögországi Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből. Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt, jelentette a kínai állami média a Magyar Távirati Iroda közlése szerint. A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán baráti csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárcavezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. Hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés, írja az Infostart. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Magyar Péter szombati bejegyzésében emellett Súlyog Tamás korábbi amerikai, illetve nagy-britanniai útjával összefüggésben ismét megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását. A Sándor Palota azt válaszolta, hogy Súlyog Tamás kifizette a magánprogramok költségeit, és megtérítette az amerikai útján a fiára eső költségeket is. A kormányfő szerint még működhet Súlyog Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az előregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Kvasinger Jenő nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Kisgyőrbe megyünk a 33. családi kézműves táborba, ahol családok alkotnak együtt. Elsőként a csűrben dolgozó hölgyeket szólaltattam meg.
Mikulyák Beáta vagyok.
És a többiek pedig?
Izabella, Zsuzsa, Kamilla és Katalin.
A helyiség ugyanaz, mint tavaly volt, nagyjából, ez a hölgy szakasz.
Igen, ez így van.
Hát láttam, hogy sok mindent készítgetnek. Van, aki hallgat, mert nem akar beleszólni, pedig nyugodtan bele lehet. Mik lesznek itt?
Igen, próbáljuk hasznosan eltölteni az időt, ilyen melegbe behúzódtunk ide a csűrbe, és horgolunk, szövünk, mindenki megtalálja kedvére, ízlésére való feladatot, és ezzel töltjük a napot, amíg a férjeink faragják a...
Embert.
Embert is például, igen.
Csűrbe, hát igazából a csűr az régebben...
Ezt csűrnek hívják itt a faluba, ez egy újonnan épült, vagy nem olyan nagyon régi csűr, de annak a mintájára épült, kisgyőri csűr mintájára.
Szalmát nem látok a csűrbe, nem tudom, hogy mi van még itt, de szalma özvegyek sincsenek.
Itt is a szalma helyét elfoglalták a faragott szobrok.
Igen, mert tavaly is itt voltak, vártak.
Ez az ország Betleheme.
Azt is tudom, mert a sugás is volt az ország Betleheme, ami úgy volt már valahol ott a legfőbb helyen, ami nem tudom, hogy mikor a legfőbb, de nekünk a legfőbb helyünk. És akkor belekezdtünk volna, hogy mit csinálnak közben. Ez mi lesz ebből?
Táskát horgolom.
Tehát nem fogpiszkáló.
Nem fogpiszkáló, ez táska lesz.
Tudom.
Horgolt táska lesz.
Horgolt táska. Most megmondom őszintén, nem tudom, hogy melyik a igazából nehezebb dolog, fából faragni.
Ez sokkal nehezebb.
Mert én biztos, hogy fából tudtam cipkát faragni, amikor kicsi voltam valamennyire, hogy csináltunk, hogy a lihupa levélből szivattuk a cigit, azóta én nem cigizek, de ez gyönyörű.
Köszönjük szépen.
Szerintem. Jó, van. Mire lehet ezt használni?
Hát, mint bármelyik más táskát, benne van a pénztárca, szemüveg, kulcsok,
telefon,
van füle, fogjuk, karra vesszük, és mehetünk.
És hát a legértékesebb, hogy mi készítjük.
Jó, igen, hát egyedi, mi készítettük.
Ugye, amikor tavaly előtt itt voltam, egy csomó helyről jöttek, hát most a férjeik után jöttek, vagy legalábbis a társaik igen. után, hogy együtt legyenek itt Kisgyőrben. Hát azért ez nem egy, úgy mondom, egy olyan település, ahol nem érdemes eljönni, ugye?
Hát jól kérdezett, mert én itt lakok egyébként is, úgyhogy 24 éve minden táborban itt vagyunk. Akkor kicsik voltak a gyerekeink, most már mind megnőttek, és ez minden évben ez a fix program, itt vagyunk a táborban, és mindig a férjeink faragnak, mi pedig valami asszony feladatot kitalálunk. Szövünk, hímeztünk, gyöngyöt fűztünk, sokféle dolgot megtanultunk itt a táborban. Nemezeltünk is. Kosarat fontunk.
Cipőt készítettek, a kapucsot.
Hátulról sok sugás van, csak nem érkezik ide igazából a hang, de tehát többféle dologra képesek. Most kis szövőszékből állt fel a kislány?
Igen, igen.
Ez egy szövőszék, akkor mi van még?
Két szövőszék van itt, ja, felállítva. Szőnyeget szőnek, a többiek pedig most horgolnak.
Látom, csak éppen én nem értek hozzá. Nem baj, bár a feleségem biztosan tudja, hogy mit jelent a horgolás, tehát itt össze-vissza húzogatják azokat
nem,
a csírnákat.
Nem, össze-vissza, itt komoly logikai rendje van mindennek. Sorja rendje van, egyáltalán nem lehet össze-vissza csinálni, de mert akkor nem lesz belőle semmi.
Tehát a logikai
mint a
rend,
logika, akkor hát a szövésnél is nem is beszélve róla.
Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen akkor tudományos fokozatot is elnyerhetünk itt ezzel, nem?
Neki nem. Már van tudományos
fokozata. Jó van. Na, de akkor bemutatja.
A tudomány az nem csak fokozatban mérhető, hanem a asszonyok tudománya az volt, hogy megcsinálták maguknak, amire szükségük volt. Szépítették az otthonukat, nem pedig boltból készen vásároltak meg.
Van már olyan, amit otthon úgy megcsinálnak, elkészítenek az emberek?
Hogyne lenne? Mi itt a táborban szőtünk szőnyeget, kosarat fontunk, úgyhogy azt mi mind használjuk otthon. A táskát is most, amit horgolunk, ez nem dísz lesz, vagy nem rongy, hanem ezt is használjuk a mindennapokban.
Hát sajnos én mindig azt mondtam, még a hímzésekre is, a matyóknál való a hímzésre, hogy rongy, nem igaz, persze, hogy tisztelem, de ebbe kereshetek hibát?
Persze.
Hol?
Hát nézze meg. Tökéletesség nincs. Hogy ne lenne benne hiba, de én csináltam az enyém, szeretem, használom.
A fordítottját szokták megnézni, az is ugyanolyan.
Tessék.
Hát akkor...
A hímzésnek szokták a fordítottját, igen, hogy hátul a szálak hogy mennek. Ez horgolás, de ezt is meg lehet nézni, ez ugyanolyan.
Hát jó, speciál. Az én szemem nem a legjobb, mert már hál' Istennek mondják a hölgyek, hogy már ilyenkor nem a legjobb a szeme az embernek, de azért gyönyörű. Van ehhez az embernek türelme? Hát mert tudom, én elkezdek ott faragni, fűtfát mondani, ne faragok.
Van, én azért szeretem csinálni, mert a munkám is olyan, hogy nem kézzel fogható, a főzők egy óra múlva már nincs, és azért szeretem ezt a tábort meg itt kézműveskedni, mert amit itt készül, az megvan egy hét múlva, kettő, jövőre is. Úgyhogy nekünk ezért is jó, fontos.
Én a főzök valamit, lehet, hogy nem biztos, hogy egy óra múlva nincs, mert valószínű, hogy ketten ott már a gyerekek nincsenek otthon, akkor ott még marad egy darabig. Tulajdonképpen akkor mi örömet ad ez?
Az alkotás örömét.
Igen, de azon kívül, hogy
amikor
hordjuk
és megszólítanak az utcán, például a másik táskámon van egy nemes tulipán, amit itt készítettünk a táborba, és a múltkor a cipőboltba megszólított az eladó hölgy, hogy milyen szép virág is honnan van, és hogy egész más mutat a táska, attól a kis nemes tulipántól más lesz, nem olyan, mint a többi. Ez öröm nekünk.
Mindenkinek itt, aki hasonlókat művel. A közfelkiáltásra győzelem van. Hát azt hiszem, hogy annyi mindent próbálnék kérdezni, de meleg van, elfáradtam.
Köszönöm szépen.
Elhangzott riportunkban dr. Mikuják Beátát és társait hallották munka közben a kisgyőri táborban. We'll be right back.
Következőkben a fafaragókkal beszélgetünk.
Simon Attila vagyok, úgyhogy asztalos szakmában, de fafaragóként is ugye szoktam dolgozni, és Dédestapolcsányban lakom. Heves megyei Népművészeti Egyesület tagja vagyok, elnökünk Kis István, ő általa kerültem ide Kisgyőrbe is, úgyhogy minden évben vissza szoktunk járni, nagyon jól érezzük magunkat itt a társakban.
Fűrész vagy kézi?
Ez stílfűrészekkel, meg láncfűrészekkel nagyolódik ki az első részletbe, és utána már a végét, már a főszerepet már a kézivéső kapja. Úgyhogy én legalábbis úgy döntöttem, hogy a végén az utolsó simításról kézivésője lesz, és akkor végig fel lesz faragva az egész. Úgy faragott szobor lesz, úgyhogy kézzel faragott lesz az egész. De a nagyját ugye lehetne kézzel is az egészet, csak akkor az a baj, hogy hónapokig itt lenne az ember akkor. Úgyhogy itt még egy hetünk van rá, hogy elkészítsük, és hát végül is próbálkozunk minden jót kihozni belőle, amit tudunk, ugye szűkös időn belül, meg ilyen jó forróságban is.
Most már így látom, nem egy kulacs, meg nem egy üst van a kezébe, meg semmi más. Az, hogy a faragó valami.
Igen, egy bunkó, egy fabunkó lesz a kezébe. A bal kezébe egy véső lesz, ami még most készül el.
Még az nincs, igen, az még bele lesz tolva.
Igen, az bele lesz tolva, úgyhogy a fanyéllel ellátott, de még a, ugye a két anyagból fog, külön anyagból fog készülni a véső, és a faragó ember előtt pedig egy faragott szobor lesz szintén kiállítva majd, amit mintha faragó faragná a bolt előtt.
Na, de most ön gyerebje van, aki eltakarítja a forgácsot, nem így néz ki ugyanabban a kötényben, kalapba, sapkába, illetve hát nem is tudom még milyen. Hát ez egy valószínűleg 16. század beli ember paparagónak a úgymond a mintája?
Hát körülbelül ilyen 18-19. Században, igen. Kötény nekem is van, de az a kocsiba van, ugye persze föl szoktam venni, meg ugye föl szoktuk, hogy ne kenjük össze annyira magunkat, de most már annyira meleg van, hogy már lekerül lassan róla, mint a póló is, és nem csak a kötény.
Csizma az, ami van, az azért, igen, hogy ne menjen cipőbe bele.
A bakancsnak még hozzá kell nyúlni persze, úgyhogy még bakancs lesz a lábán, olyan forma lesz, hogy bakancs, magas szárú bakancs, és végül is igen, hogy ne menjen a fűrészport forgás a lábába.
Na de a kezeket nézve szinte hasonlít az önéhez is.
Igen.
Tehát azért, aki fát farag, embert faragott, tehát kell hozzá erő is.
Persze kell hozzá, úgyhogy meg legtöbbször a saját testünk a mérvadó, meg a sablon, úgyhogy elég sokszor magunkra meg kell nézni, hogy hogy néz ki az a kéz, pedig alapvető dolog, rajtunk van, tükörbe nézünk, és mégse látjuk a részleteket. És ez a lényeg, hogy, hogy benne legyen az, hogy ne csak egy gics legyen, hanem valahogy nagyjából élethű is legyen ez a figura.
Ugye még nincs készen, de azért nagyjából a ráncok, mindenfajta olyan dolog, ami a piramitást még elviseli, azok ott vannak, de ez jelenti majd, hogy a későbbiekben azért úgy rá kell még kiszolgatni?
Igen, persze, hogy ne, ugye természetesen. Mondom, én a ruhát az úgy lesz rajta, hogy a kötény az ki lesz csiszolva, a bakancsa az ki lesz csiszolva, és akkor a ruhája pedig vésve lesz, úgyhogy vésőnyomos lesz, hogy igazi faragott figurának tűnjön.
Az arcot ő akarja még tovább finomítani?
Persze, hogy ne, úgyhogy még a szemhez hozzá lesz nyúlva, az archoz még lesz finomítás. Csak azt már az utoljára hagyom, hogy amikor minden készen van, akkor legyen, amikor már tényleg csak apróság, és akkor utolsó ráncokat, simításokat meg lehessen csinálni rajta, hogy élethűbb legyen.
Ezt elrontani nem szabad. Nem lehet visszavinni.
El lehet rontani nagyon könnyen, úgyhogy vannak itt idősebb szakemberek is, és én is sokszor ugye kérdezgetni kell tőlük, mert biztos, ami biztos alapon. Na, aki már jobban benne van, meg tényleg komolyabban csinál, többet csinált, az ugye a részletekre jobban oda tud figyelni, úgyhogy lehet, hogy egy vágás, egy rossz vágás, és utána már vissza lehet, mert vannak olyan ragasztok, hogy vissza lehet ragasztani, de már az nem olyan. Az már nem olyan, úgyhogy én is inkább tanulom az idősebbektől, úgyhogy van mit.
Hát ez nem úgy néz ki, mint a tanulás lenne, hanem nekem már tökéletesen kész ez...
De úgy előre el kell gondolni, hogy mit szeretne az ember, hogy szeretne, azért szokott rajz is készülni róla, vagy tényleg egy fotó, és akkor abban már benne van méretek, ugye arányosítva mi kell róla, hogy ugye van ilyen aranymetszés, amikor megvannak ezek a pontos méretek, hogy a vászélesség, akkor a magassága arányába hogy jöjjön ki, hogy arányos legyen, ne egy torzalak legyen, de hát ezek apróságok tényleg, és akkor próbál az ember úgy alakítani, hogy élethűnek tűnjön.
Hát olyanokat mond, amiket ugye az ember, aki valamit tanult még művészettörténetből, meg mindenből, azt tudja, hogy mit jelent ez, tehát ez az egyensúlynak a dolgait, de hogy lehet azt megvalósítani, hogy úgy tűnjön, mint ami mozog. Ez most jelenleg olyan, mint ami mozgásban lenne. Ez nem csak az aranymetszés miatt, hanem itt a fejben dőlt el.
Igen. Vannak az idősebb szakik tényleg, akit emlegettem az előbb is, és én is eleinte olyanokat, ahogy az emberi alakot, azt hinné az ember, hogy könnyű, de nem könnyű, nehéz. A női arcot meg főleg nehéz megcsinálni, hogy azokat a szép női vonásokat, hogy az nőnek tűnjön, elkészíteni, de az idősebb emberek is mondják nekem is, hogy mindig arra kell törekedni, amikor én is az elsőket próbálgattam, örültem, hogy el tudtam úgy készíteni, hogy egyenesen álljon, és az valahogy emberre hasonlítson. De közben olyan volt, mint a katonatiszt. És akkor mindig mondják az idősebbek, hogy legyen benne egy mozdulat.
Mobilitás.
Igen, hogy vagy a fejét elforgatni, vagy bólincson, vagy az egyik lába mindig legyen előre, keze, ne legyen ez a katonatiszt vigyázálású menete, hanem egy mozdulat legyen benne. És akkor így élethűbbnek tűnik.
Ez most az, mint hogy a mozognak.
Igen.
Ez a mozgás, ez valószínű, hogy fejbe dől el akkor, nem a rajzban, mert rajzolni valószínű lehet, az könnyebb, nekem nem könnyebb semmi, de tehát ez nem a rajzban, hanem abba dőlt el, hogy hogyan képzelte el ezt a mozgást, mikor érzi azt, amikor úgymond azt mondja, hogy ez már az enyém.
Ez sose lesz szerintem, mert mindig lehet ennek... Bele fog az ember készíteni, és amikor készen van, amikor azt mondom, hogy jó, legyen kész, és amikor készen van, lefestődik az ember, felületkezeli, utána jönnek elő megint azok a logikus ember nem fogja észrevenni, de aki szakember, meg ugye benne van jobban több év óta, az látja ugye, hogy, és én is látom, hogy még ezt kellett volna, még azt kellett volna, és akkor szokták is mondani, hogy egy szobor sose lesz kész. Nem vagyunk szobrászok, úgyhogy mi csak ilyen hobbi szinten műveljük, úgyhogy faragók vagyunk, aznak halljuk magunkat, de egy szobor sose lesz kész, mert tényleg hónapokig, évekig lehetne dolgozni, hogy az tényleg olyan legyen, hogy az megszólalásig hasonlítson.
Hát azért én szeretném, hogyha az én nyakam úgy állna, sose áll ugyanúgy, úgyhogy nagyon-nagyon, nem tudom, ez ügyesség is, meg hát a szem, meg önmagának a követelménye, hogy még tökéletesebb legyen. De hát igen, tökéletesebb persze. Azt mondja, hogy nem lesz. A tökéletes az, ami készen van.
Igen, igen, persze, hogy nem. Úgyhogy nekem is asztalos a szakma, úgyhogy ebből kifolyólag ugye a fa szeretetéből ez, nem is tudom, hogy egy ilyen kihívás volt, hogy én ezt megpróbálom. Benne ragadtam, belevágtak ugye a mélyvízbe, benne is ragadtam, de ilyen kihívásnak érzem, és kikapcsolódás munka után, ugye asztalos munka mellett, és akkor az ember, ahogy fejlődik, úgy, ahogy tanul, úgy fejlődik, minél többet készít, annál jobban tudja a technikákat, akkor, hogy mire kell figyelni legközelebb, hogyha esetleg van egy kis hiba rajta, akkor mit kell kijavítani legközelebb.
Te elkezdte előbb a nagyolás, utána pedig kezdődött a többi, az a prajának a levétele, ugye nem felpakolása, hanem levétele a szoborról. Ez mennyi idő? Körülbelül 3-4 nap?
Nekünk mondjuk egy hét van most erre adva. Ha otthon lennék, akkor körülbelül azt mondom, hogy 3 hét alatt lenne kész, úgy, ahogy kész. De annyi, hogy itt egy hét van ráadva. Kevés az idő különben, de azért egy ilyen másfél-két nap alatt ki lehet nagyolni, és utána a finomítás. De láncszűrészekkel tényleg csak azért, hogy a lapok meglegyenek, az élek, hogy a nagyja, tényleg a nagyja jöjjön le, azért gyorsabb, de utána már vannak ilyen tárcsamarók, ilyen flexre felszerelhető, vagy sarokcsiszolóra felszerelhető tárcsamarók, különböző tárcsákkal, késekkel, azzal megint gyorsítunk, és akkor a fölösleget szedjük lefelé. A végén meg már kézi véső.
Tulajdonképpen akkor gép nélkül ön nem is dolgozik már? Hát tehát olyan kézi, nagyoló gépekkel?
Gép nélkül, hát ha ilyen szűkös a határidő, akkor nem, de hogyha van rá idő, akkor az az igazi, úgyhogy mondjuk, ha egy ilyen képet farag az ember, vagy otthon nyugodtan van idő rá, akkor csak véső. Volt olyan munkám is, meg van is különben, hogy csak kézi vésővel. Ugye semmiféle gépszerszám más, nem csak a kézi munka volt benne.
Milyen örömet ad ez, amikor úgy nagyjából a, úgy mondom, a vége felé tart?
Igen. Már a vége felé nagyon jó, amikor már kialakul a szobor, kialakul az a dolog, amit elkészít az ember, és jól is sikerül. Meg egy kikapcsolódás, egy táborba részvétel, ugye ismerkedés, kapcsolatok kiépítése, meg az utókor számára az tényleg felemelő érzés, hogy egy maradandót alkotott az ember. És igen, később, ha gyerekek, unokák majd lesznek, akkor legalább megemlegetik az embert róla, hogy ezt apukám vagy nagyapám készítette még, mert szerintem állni fog még addig biztos, úgyhogy még az ember öltő túléli.
Hát egy 50-60 évet biztosan elél egy ilyen fa, pláne attól függ, hogy milyenek a kezelés módok. De hát megmondom, nem vagyok nagy szeretője a szobrászatnak, de elfogadnám otthonra,
igen,
hogy nézegessem, köszönni neki reggelente.
Persze, szépen, mert vannak, igen, úgyhogy van. Ismerősnek is nagyon jó barát. Egyszer készítettem egy turulmadarat, megtetszett neki, segített sokat rajtam, meglepetésképpen kapott egy turulmadarat ő is, a kertjében mai napig megvan itt Miskolcon, de annyi, hogy 2 méter 80 centi volt a szárnyának a fesztávolság, úgyhogy a kiskertet beteríti rendesen neki. Sose fogja elfelejteni, azt mondtam neki, ha tönkre megy, majd csinálunk másikat, de azt mondja, az nem úgy van, és hát nagy öröm szerintem, úgyhogy ajándékozni. A múltkor Tardonára, a szomszéd faluba, ugye ott egy jókai szobor került átadásra, az is felajánlásból, ugye jó viszonyban vagyunk ott a falusiakkal, és akkor ugye Tardonán jókai mór ott bújdosott fiatal korában, és úgy kellett elkészíteni, hogy nem a megszokott, ahogy ismerjük ugye a képről, hogy ugye öreg korában, hanem fiatal korában is egy festmény volt a mérvadó, és ahogy áruhába bújdosott meg szakába, bajusszal, úgyhogy vadászruhába úgy kellett elkészíteni egy kis szalakos. Az mai napon ugye megtalálható Tardonán a jókai háznál, az emlékháznál. Megbecsülve van meg, különben tényleg egy tetőt tettek fölé, a feje fölé, úgyhogy szerintem 100 évtől biztos többet ki fog bírni, úgyhogy felületkezelik is.
Simon Attila fafaragót hallották, aki a fafaragók szobrát készítette el a múlt héten Kisgyőrben.
walk among the hills.
A következőben a 83. éves Szondi Sándorral beszélgetünk. Jó pihenést ebéd után.
Köszönjük szépen. Hát a pihenést egészen más körülmények között tudnám elképzelni, de most ebbe a 850 fokos hőségbe ez szenvedés, nem pihenés, szenvedés, de talpon vagyunk.
Látom, készül az emlékoszlop.
Igen.
Ugye ez a fafaragók emlékére. Sok fafaragó van azért a világban, vagy Magyarországon, vagy Kisgyőrben, meg a környéken.
Az az igazság, hogy a kérdés majdnem jó volt, mert a ország különböző helyeiről jöttünk össze, és jövünk össze év mint év, és mindig hagyunk itt valami faragott emléket a falunak, úgyhogy sokan vagyunk, igen.
Mióta?
Én már több mint 10 éve ide járok, de ez 31 néhány éves ez a családi alkotótábor.
Igen, a hölgyek a gyerekekkel.
Ja, igen, ők meg a csűrbe, ott dolgoznak.
És itt pedig jó melegen itt azért.
Igen.
Hajnalban nem jobb lenne egyébként, vagy akkor még hát, fáradt az ember?
Igen, csak van olyan, hogy fény. Hát ugye, ha az ember finom munkát csinál, akkor oda azért a nappali fény kell.
Tehát értem, a mesterséges fény az megmásítja ugye a szint hatást.
Hát igen. Azt mindig úgy kell, hát nagy felületeket dolgozunk, nagy darabokat, és oda mindig hordani a helyi világítást, mondjuk az azért körülményes, igen.
Egyébként úgy elkészül ide helybe, most ezzel másfelé szoktak alkotni? Hogy máshová kerüljön ki.
Nem, az a helyzet, hogy a Kisgyőrnek volt már emlékoszlopa, csak ugye az idejét múlta, mert ugye elkorhat, az most ki lett véve a helyéről, és lesz ez az új emlékoszlop, az elhunyt faragók emlékére.
De egyébként, ugye kezelni kell, már mondták meg, mert tapasztalt vagyok, most az előbb hallottam riportban, hogy kezelni kell azt a fát, úgyhogy nem mindent tudok. Tulajdonképpen azért örök is lehetne, ugye? Ez az emlékoszlop.
Hát a mi életünket már egész biztos, hogy kiszolgálja, de nyilván, mint hogy tudjuk, hogy a fa az egy romlandó, bizonyos ideig tartó emlék, vagy kültéri dolog. Kezelni kell nyilván, akkor kap egy kicsi hosszabbítást, élettartamát tekintve, de hát a fa az a szabad ég alatt, az ugye romlandó.
Akkor nem most kezdte már magas a faparagást, hogyha vannak különböző címek, ugye?
Hát igen, én már 55 éve faragok. Hát igen, megvannak azok az elismerések, ami ebbe a korba lehet azt mondani, hogy már illik, hogy meglegyen. De ez mindig a munkától, tevékenységtől függ. Tehát ez nem időfüggő.
Meg az embertől is, hogy itt törekszik, ugye?
Igen.
Kell haver, minden, sok minden kell hozzá, hogy valaki gyorsabban lépjen előre. Na de hát gondolom 55 év alatt nem kellett futni, versenyt futni azzal, hogy kinek tudja udvarolni.
Nem, én esküszöm, hogy amikor megkaptam a népművészet mestere címet, még csak azt se tudtam, hogy kiterjesztett fel. Hát én nem az a típus vagyok, aki nagyon oda van ezekért a dolgokért, de hál' Istennek mindig megkaptam ugye a Király Zsiga díjat, népművészet mestere díjat, sőt, a városomban a Kondor Béla képzőművészeti díjat, Réma díjat. Szóval ebbe az időbe sok minden belefért. És hát persze azon kevesek közé tartozom, akinek saját galériája van az életmű dolgaiban.
Ez hol van?
Ez abban a házban van, ahol én lakom, Miskolcon nyilván.
Hát akkor gyakran láthatjuk, hogyha a galériát nem lehet bevenni?
Nem, mert ez a családi házamnak az emeletén van, tehát ez nem nyilvános.
Kár pedig.
Hát ez a várostól függ, hogy akar-e ilyet, vagy nem, én kész vagyok rá.
Tulajdonképpen így nem is tudom, hogy mik vannak, kisebb alkotások, nagyobbak?
Kisebbek, nagyobbak. Én gyakorlatilag a népművészeten belül szinte mindenféle területen, mindenféle technikai dolgot csináltam, ékszereket, hangszereket, bútorokat, táblaképeket, használati tárgyat, szarumunkát, kürtöt. Na, óriási a repertoár.
Szondi Sándort, a népművészet mesterét hallották a kisgyőri fafaragó táborból. Folytatjuk a tábori riportunkat.
Kis István vagyok, fafaragó, népi iparművész, egyébként egri lakos.
Nehéz fiú.
Ez a beszélnevet.
Véletlenül hozzányúltam.
Nyugodtan.
Nem ártottam.
Nem billentültem.
Ja, nem úgy, nem zsíroztam ezt.
Nem, egyáltalán nem számít.
Ugye beszéltük, hogy most nem találkoztunk Zsércen, de itt találkoztunk, mert más helyen volt, és ez egy királyszobor, ugye?
Így igaz. Most itt vagyunk Kisgyőrben, és a kisgyőri faragó táborban én a királysétány királyait folytatom. Ugye mindenkinek megvan a maga feladata, én most ezt folytatom. Ez a 10. király lesz a királysétányon, és ő most éppen 4. László, Kun László szobra lesz.
Mi a különlegesség Kun Lászlóban? Mi az, ami az anyjától, az Erzsébettől, illetve a kunoktól úgy származik az arca, illetve hát maga a fejforma?
Maga az arc egy kicsit kunos, kicsit igen. Pici ferde szemmel, kun süvege van, a süvegen egy rátett korona van, ami jelöli a királyságát, kaftánban van, egy kun kaftánban van, egy tarsoly van az oldalán, és a jogarja pedig egy kun buzogányt fog majd formázni.
Mindjárt megnézzük.
Elő van készítve, csak persze. Nincsen felragasztva.
Tehát de az már ki van munkálva.
Elő van készítve. Ugye én tudtam, hogy mit fogok csinálni, amikor idejöttünk, én ezeket előkészítettem, és előre otthon megesztergáltam. De hát kezébe országalma lesz, és hát egy hegyesorú kuncsizmában lesz. Tehát, vagy ha úgy nézzük, akkor egy honfoglalókori csizmába, hiszen alig kerülhető el a két népnek a rokonsága, mint ífeszítő népnek mindenképpen közös a sorsuk, és nagyon sok közös volt a ruházatukban és a viselkedésükben is.
Tulajdonképpen jászok, kunok, besenyők, meg akik betelepültek, azok mind mi vagyunk, az avaroktól kezdve.
Így igaz. Én hiszek a hun-avar-magyar folytonosságban, és én úgy gondolom, hogy alig van különbség a két nép között, hiszen egymásra települve folyamatosan éltünk ugyanezen a vidéken.
Tehát ez a vidék, a világ közepe, mondhatjuk úgy, Kárpát-medence.
Kárpát-medence a világ közepe. Hát nekünk mindenképpen.
Nekünk igen, a magyaroknak, kunoknak, jászoknak, hunoknak, avaroknak, soroljam még az összes népet, amiből mi úgy összeálltunk magyarként, ugye nem mondhatja senki magáról, hogy én csak magyar vagyok. Én ennek az országnak vagyok a szülötte, és ezek az emberek ilyeneket alkotnak, ilyeneket, akik a múltat is tiszteletben tartják, mint mondjuk ön is.
Valóban, tehát én az összes munkámban szinte kivétel nélkül a magyar történelemnek, és ezen belül mondjuk,
tudom, láttam.
Mondjuk így röviden az így feszítő népek történelmének a megörökítését tűztem ki, azon túlmenően, hogy egyébként pedig a vallásnak a jeleneteit is sűrűn faragom, tehát én magam is hithű keresztény, én úgy gondolom, hogy azt is meg kell örökítenünk, de most ebben a pillanatban a magyar történelemnek a figuráit készítem.
Ugye azért Kisgyőrben ezek a szobrok helyet kaptak. Olyan helyet, amelyek, hát nem azt mondom, hogy évszázadokig, de száz évekre itt maradnak, mert hát ezek a fák azért itt teremtek 50-60-100 évvel ezelőtt, és most pedig ott lesznek kiállítva, kitéve arra a helyre, ahol igazából mindenki megnézheti. És amikor erre jön, ön látja azokat a szobrokat, nem csak a sajátját, mert sokan vannak itt, sok még tanítványa is van, akik itt vannak. Érzi azt, hogy milyen fontos az, hogy a történelmünket valamilyen módon megőrizzük?
Hát, hogyne, hát azért vagyok itt.
Tehát, hát, jó, van.
Tehát alapvetően,
akkor utát kérdeztem.
Tehát alapvetően az, hogy a Szent Korona kilátóhoz vezet egy út, amin a magyar királyok állnak, ez önmagában is egy nagyon nagy dolog. Egy községtől, aki felvállalja az identitásának ezt a részét, és ráadásul külön történettel is hivatkozik rá, hogy IV. Béla menekülése közben itt pihent, meg van egy királyszéke nevű hegycsúcsuk, ahol ő megpihent, egy csatára is emlékeznek a tatárjárás idejéből, de hát az, hogy egyáltalán a Szent Korona kilátót elkészítették, vagy készítettük annak idején, ez önmagában egy nagy dolog, és hogy most a hozzávezető úton az Árpád-házi királyok állnak, de mondjuk inkább, hogy a magyar királyok, mert Hunyadi Mátyást is odafaragtuk.
Köze van nekik is az Árpád-ház.
Tehát mindenképpen ugye magyar királyok állnak az úton végig, hál' Istennek kitáblázták. Tehát a kevésbé járatos emberek azok el tudják olvasni azt, hogy most éppen melyik király előtt állnak meg, hol tehetik tiszteletüket ki előtt, és úgy egyáltalán van egy falu, ebben az esetben ugye Faragott falu, a Faragott falu, mindenképpen üzen a világnak, hogy van egy hely, ahol megőrzik, még mindig őrzik az identitást, a magyarság tudatot.
Nem akarom a napi politikát belevinni, de ez örök. Az, ami ma van a politikában, az múlandó. Az öné megkopogtatom, hogy a szabad, ez örök, legalábbis, hogyha lepotózom, az még tovább is maradhat, de büszke vagyok én arra, hogy vannak olyan emberek, akik tudják azt, hogy mi az, hogy magyar.
Hogyne, hát nekünk nagyon fontos ez. Itt, ha megnézi, nem történik más, mint a magyar történet, a magyar népéletet faragják. Hát, hogyha az előbb megálltak a fafaragó szobránál, amit egy fafaragó készített, és lesz előtte egy faszobor, amit egyébként egy másik fafaragó készített majd el, tehát lesz egy faragó szobor, ami megmutatja azt, hogy hogyan készülnek ezek a szobrok. Önmagában az egy nagyon szép dolog. Arról nem is beszélve, hogy egy falu pontot, otthont ad azoknak a mestereknek, azoknak a tenni akaró embereknek, akik hajlandók arra, hogy önzetlenül dolgozzanak egy közös cél érdekében, ha úgy tetszik, a magyarság értékének a megőrzésében.
Körbenézek, körülbelül legalább 20 évre való fa anyag van itt, úgyhogy legalább 20 évig biztosan lesz lehetőség arra, hogy a jóisten megengedi, hogy faragjanak az emberek, és hát lesz még Magyarország.
Ha az Isten megengedi, akkor mi még 20 év múlva is faragunk, bár nem hiszem, hogy 20 év múlva én már fel tudom majd emelni kezemet, de adj az Isten, hogy úgy legyen.
Segít.
De az biztos, hogy az a község, amelyik ennyit tesz a magyarságért, az biztos meg fog maradni. Ezek a művek örökké nem fognak tartani, hiszen fából készülnek, de gondos ápolással, úgy, ahogy itt jógazda módjára a község ezeket kezeli, ezek bennünket simán túlélnek, tehát egy 100 év biztos benne van az élettartamukban, és abban bízunk, hogy majd 100 év múlva lesznek olyan mesterek, akik ezeket újra faragják, újra gondolják, és akkor minden marad a régiben, hiszen a folytonosság meg lesz.
Porból lett a fa is, mész és porrá lesz, ebbe az anyaföldben fog újra termelődni, teremni, mint az ön eszméje is, meg a miénk is. Hála a Jóistennek, hogy azért kapunk ilyen indítatást.
Ja, hála a Jóistennek, valóban így van. Úgy mondják, hogy és ezt a kopjafára mondják, amit most éppen itt nem készül egy darab se, de a kopjafa a földben elsüllyed 50-60 év alatt. Ennyi idő alatt az ember emlékezete is elvész. Ez egy fejfa, hogyha eltűnik 60 év alatt, a földben elsüllyedve, elkorhadva, akkor kitöltötte a szolgálatát, és őrizte annak a 2-3 nemzedéknek az emlékezési lehetőségét, hogy megemlékezzen az ősökre. Ezek tovább fognak tartani, hiszen már nem a földbe kerülnek, hanem kiemelve, nem kapnak vizet. Nem az örökké valóságnak szólnak, hiszen a bronzszobrok sem szólnak az örökké valóságnak, még a márvány szobrok sem, de hosszú-hosszú időn keresztül ezt fog hirdetni fogja, hogy itt magyarok élnek és magyarul gondolkodnak.
Elhangzott riportunkban Kis István népi iparművészt hallották. Végezetül Kékedi László polgármester, népi iparművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja beszél.
Hát jó idő van, de még mindig jobb, mint hogyha szakadna az eső. Hát ez az időpont, ez mindig így van, hogy június utolsó hete, ez a faragó tábor, meg most már a népi szobrásztábor időpontja.
Kis Győr, most már mondhatjuk bátran, hogy a fafaragásoknak a hazája.
Igen, tehát 36 évre tehető vissza, hogy az első tábort csináltuk. Akkor voltunk 12-en, egy családi kézműves tábor, indult abból, hogy ugyebár mi jártuk a világot össze-vissza faragni, és hát az asszonyok azok összesúgtak, hogy most már ebből így szerintük elég, és az ötletgazdák tulajdonképpen ők voltak, hogy legyen Kisgyőrbe egy családi kézműves tábor. A nagy dolog benne az, hogy jelen pillanatban 3 generáció van most már a táborban. Tehát a legidősebb Szondi Sanyi bácsi a népművészet mester, aki 83 éves, a legfiatalabb gyerek pedig 3 éves a táborban. Ez a 12 fő mostanra odáig bővült, hogy jelen pillanatban több helyszínen dolgozunk, 62 fő.
Ez nagy szám, még akár, hogy nézem egy 1500 fős körüli településnél. Nem tudom követni, mert mindig változik, de hát azért nagyjából a 2000 körüli településről van szó. Ide csábítani ennyi embert, ennyi fafaragót, hát nem azt mondom, hogy mindenki művésznek tartja magát, de azt mondom, az alkotások szerint itt már komoly alkotások születtek, és még születni is fognak, hiszen azért itt van az ország Betlehemétől kezdve akkora alkotási dolog, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy van-e még ilyen település, ami a fáról lett nevezetes.
Nem hiszem, hogy van. Valamikor a 80-as években nagyon sok helyen volt az országban faragótábor, tehát ha vesszük az Ánkát, itt a Csillebércit, a Gébát, itt a Zalaegerszegit, a Sárospataki tábort, a Tokait, vagy kiöregedtek a mesterek, és nem tudtak fiatalítani, de az országban most már 3-4 tábortól nem lett. A legnagyobb létszámú az biztos, hogy a miénk, meg a legtöbb alkotást mi csináljuk. Ráadásul szerintem azért jó a Kisgyőri tábor, meg azért szeretnek idejönni az emberek, meg megtiszteltetésnek veszik, hogyha meghívjuk őket, mert egy közösségi munka van. Tehát nem az, hogy egyénenként valaki csinál valamit, hanem a közösségi munkát. Ez jellemző Kisgyőrre amúgy, hogy a közösségi munkában még részt vennek. Tehát nem tudták belőlünk kiüldözni azt, hogy együtt dolgozzunk a lákába. Ez megmaradt ebbe a közösségbe, hát ha csak most szétnézünk a táborba, akkor helyek közel 12-13 Kisgyőri van, és komplett a képviselőtestületem. Aki nem fafaragó, de jött segíteni, mert ebben is szépítjük a falut, meg rendezettébbé tesszük, meg jó idejönni, jó hazajönni is, meg az ide látogatónak is idejönni. Ráadásul most is olyan alkotások születnek, hogy van egy beruházásunk, egy top pluszos pályázat, ami egy népművészeti bolt, helyi termék, teázó, kávézó, tehát oda a feliratokat készítjük, ami a projekt nek nem része, de feliratokat elkészítjük, a kapuját elkészítjük, szobrok készülnek, ami mutatja, hogy merre van a kávézó, kerül a népművészeti bolt elé, mi kerülne, ha Kisgyőrben nem egy faragó ember, aki épp farag egy szobrot, végre lesz egy ilyenünk is, akkor negyedik László királyunknak a szobra kerül még oda a domboldalra, azon kívül egy másik projektünk, egy zarándok szálláshely, ami indult, az is a befejezés vége felé van, oda is elkészül a kapuja az zarándok szálláshelynek, itt is a feliratok, persze a feliratok mellett még plusz kiegészítőként bükkajai tulipános minták, egy gyűjtés alapján, amit Szabó Ida néprajzkutató gyűjtött 1931-ben Kisgyőrbe, és azokat a mintákat, amit ő gyűjtött, azokat dolgozzuk föl folyamatosan, hogy visszajöjjenek azok a minták. Hogy milyen hatása van ez, ennek nem csak az, hogy turisztikai meg művészeti hatása van, valamelyik évben, amikor csináltuk a Kisgyőr feliratot, akkor a Kisgyőr feliraton bükkajai tulipános minták vannak kifaragva. Felállítottuk rá 2 hétre a gyerekek a faluház előtt aszfaltrajzokat készítettek, akkor mentem épp az étkezdébe, és mit rajzoltak? Ugyanazt a tulipános mintát, ami 1 kilométerre onnan van, de a kicsi fejükben ott maradt ez, tehát tulajdonképpen ez a vizuális nevelés, és nem Miki Egeret meg Donát Kacsát rajzolt a gyerek, hanem bükkajai tulipános mintát, meg a királynak, 4. Béla királyunk hátán lévő cifra szűrről a mintát. Na, de szerintem ez a csoda. Tehát itt kezdődik ez az egész nevelés.
Mondjuk meg nem tudok én igazából szólalni, mert azért elég szép az a rész, ahol bejövünk Kisgyőrbe, bejövünk, akkor utána még nagyobb csodát látunk, ugye azokat a szobrokat, és mellette azt a rendezettséget, meg azt a nyugalmat. Nem tudom, aki itt lakik, biztos nem vágyik innen el, meg hát lehet, hogy sokan jönnének ide, de hát tulajdonképpen azért ennek a településnek a nyugalmát az őrzi meg, hogy nektek van egy tartásotok. Olyan tartás, ami mutatja, hogy Kisgyőr nem egy nagy győr, hanem Kisgyőr, ami nagyjá lett.
Jó, hát mindig azonosítanak bennünket, ha valahol egy előadást kell tartani, akkor nagy győrhöz azonosítják. Kisgyőrt én direkt úgy szoktam kezdeni az előadásokat, hogy én Borsod megyéből jöttem. Tehát a negatív előítélet az megvan Borsodról. De az előadás végén azért elcsodálkoznak, hogy bármelyik dunántúli településsel felvesszük a versenyt, tehát nem szégyenkezhetünk. Rendezett a település, minden közintézményünk rendben van. Ráadásul nem egy öregedő település, mert hogyha nézem, hogy 60 gyerek van a full létszámon megyen az óvodánk, akkor nincs baj tulajdonképpen, hogy a beköltözöttek, pedig aki beköltözött, az általában 80%-ban ugyanúgy beilleszkedett a falu közösségébe. Tehát nem csak az van, van egy 20%, aki hazajár és itt alszik és lenyíri a füvet, de 80% belépett a Kisgyőrért Egyesületbe, és akkor is sorolhatnánk valahogy a falu életébe. Egyébként azért is maradt meg ez a közösség, mert zsákfalu vagyunk. Tehát, hogy egymásnak segítenek az emberek. Mögöttünk már csak Mocsolyás van, Mocsolyás közigazgatásilag Kisgyőrhöz tartozik, Kisgyőrnek egy utcája, ezért lett a Szent Korona kilátót, mikor építettük, a 87 ember jött Kisgyőri segíteni, hogy kész legyünk vele. És volt, akire azt tudtuk bízni, hogy a bográcsot kavargassa, de az is ugyanolyan munka, mint aki tudta faragni épp a szobrokat, tehát ez az összefogás szerintem az áloga az egésznek.
Mocsolyást említetted, óriási értéketek, hogy azért a település részének vallja magát Mocsolyás is. Ugye templomot kapott, segítséget természetesen, külső segítséggel is, de hát a Kisgyőriek Mocsolyást úgy tekintik, mint ahogy mondtad, hogy egy utcája Kisgyőrnek.
Igen, de a Mocsolyási az Mocsolyásinak érzi magát, a Kisgyőri meg Kisgyőrinek, de így van.
Hagytátok.
De ez így van rendjén egyébként. Így van rendjén. Tehát ezért van nekünk mindenből kettő, tehát hogyha csináltunk egy 48-as emlékművet Kisgyőrbe, akkor Mocsolyásra is csináltunk. Ha csináltunk egy 56-ost, akkor Mocsolyásra első világháborús, oda is került. Közösségi házunk Kisgyőrbe is van, Mocsolyáson is van. Viccesen azt szoktam mondani, hogy a normatívánk viszont nem dupla, de megoldjuk.
Hát köszönöm, azért pihenned is kell, azt mondtad, abba kellett hagynod a faragást, mert dolgozol, faragsz többiekkel együtt, és hát elvárják, hogy ott legyél köztük, ugye?
Tehát van egy elképzelés, tehát amikor megvan álmodva ez a dolog, hogy az idei évben mit csinálunk, én ezeket megtervezem. De mindig van kérdés, és mindig valaki hozzá akarja tenni a tudását, meg a szeretetét. Egyébként így jön ki egy közösségi munka jóvá. Van egy alapgondolat, és az alapgondolatra építkezünk. És például az első nap hétfőn, hazamentem, hogy már nagyon fáj a lábom, este 7 óra, 8 óra. Ránéztem az órámra, és akkor láttam, hogy 37 ezer lépést mentem, tehát nem csodálom, hogy fájt, mert mindenütt annyi kérdés volt, hogy több helyszínre rohangált az ember. De a végeredmény, amikor egy nagy fáradtság a hét végére, de a végeredmény, amikor majd hétfőn végigmegyek, és ezek már a helyükre kerülnek, akkor meg egy nagy boldogság. De szerintem nem csak nekem, hanem mindenkinek, a távollakóknak, vagy az itt lakóknak is.
Még egyszer köszönöm, Isten éltesse őket is egészségben, meg téged is.
Köszönjük szépen, és örülök, hogy ellátogattál hozzánk.
Kékedi Lászlót, Kisgyőr polgármesterét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Kvasinger Jenő nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!